Ágotának, kedves madaramnak szívemből ajánlom ezt a Vadrózsa Ága című könyvemet, melyet neki mondtam tolba. Áron 1966. április 19. Első fejezet. Az életem elejétől kezdve tele volt vadrózsa ágakkal. Néha a dér megcsípte, vagy a fagy elcsípte ezeknek az ágaknak a rügyeit, de volt úgy, hogy a rózsaszín virágok pillangók módjára teleülték, és majd bogyókkal is kedveskedtek. Ennek a vadrózsás életnek gyermekkori színeit, majd ifjúkori döccenéseit ennek az Áron könyvének két megelőző részében jó részt megírtam. Így most a szellők szárnyára kelt szirmokról szeretnék írni, és a bogyók sorsáról, melyeknek egy részét a madarak széthorták. Mint a bolhának, egy nagy ugrással kell nekem is kezdenem. Vagyis 3 év után, amelyet Amerikában töltöttem, át kell ugranom az Atlanti-óceánt, hogy hazajöhessek szülőföldemre. Az én Amerikából való megérkezésem Európába, francia kikötőben történt, az Aquitania óriás hajó fedélzetén, Le Havre kikötővárosban. Abban az időben 3 óriás hajó volt, a Berengária, Aquitania, Mauritania nevűek. Mondom, az Aquitania fedélzetén érkeztem meg Le Havre kikötőjébe 1926 nyár elejé időben. A hajóról leszállva hamarosan vonatra ültem, és a rengeteg sok országúti biciklista látványa mellett nem különben a kies francia tájban gyönyörködve, mely leginkább a mi dunántúli országrészünkhöz hasonlít, Párizson keresztül egyenesen Kolozsvárra tartottam, vagyis Románia felé. A román válvizsgálat elég tüzetes volt, és különösen egy irodai méretű Underwood írógépet nézegettek, forgattak. Nem is csodálkozom rajta, mert a magyar ABC egyes betűit, O, Ö, Ü, még New Yorkban én csináltattam a gépre, melynek gyönyörű gyöngybetűi voltak, és 1944-ig szolgáltak nekem. Természetesen az írógépre borsos vámot vetettek, amit meg is fizettem. A határtól aztán egyenesen Kolozsvárig utaztam, és ott megszálltam egy tisztes családi háznál, ahol már levelezés útján egy kitűnő lakószoba elő volt számomra készítve, és amely tisztes családnak a lány tagja nagy izgalommal várt. Nagyon hálás voltam a lánynak, mert hiszen amerikai létem alatt neki küldözgettem hozzá a megírt novellákat, melyeket azután ő egybegyűjtött, azoknak kiadási céljából egy kis nyomdát felkutatott, váltót szerzett, annak védelmező árnyékában a könyvem megjelenhetség. Így jelent meg a Lélekindulás című novellás könyvem. Hazaérkezésem előtt 1 évvel úgy, hogy már könyves író gyanánt futottam be New Yorkból Kolozsvárra. Ha nem is nagyon, de valamelyes irodalmi jó híre a könyvnek mégis volt. Ezt elsősorban Áprili Lajosnak köszönhetem, aki a Kolozsvári Ellenzék vasárnapi mellékletében szép és érdemtelen bírálatot írt a könyvemről. Ezzel aztán el is kezdődött az irodalom talaján való döcögésem. Idejében kezdődött éppen, mert azon a nyáron, vagyis 1926-ban alakult meg az Erdélyi Helikon nevű szabad írói csoportosulás, melyben az irodalom minden korosztálya, törekvése és színe benne volt. Úgy emlékszem, hogy 2-3-an voltunk egészen fiatalok, akik szintén meghívás útján akár az idősebbek részt vettünk a Helikonban. Különben ennek a szabad írói összefogásnak, mely az akkori erdélyi magyar íróknak egész képviseletét magában foglalta, Báró Kemény János volt az összetartó gazdája, s a nyári 3 napos tanácskozásnak vendéglátója is Marosvécsi kastélyában. A legnagyobb titokban tartott bökkenő az volt, hogy Benedek Ereket, aki 1922-ben visszajött Pestről az udvarházába, vajon meghívják-e a Helikonba, vagy ne? Ha ugyanis meghívják, akkor pártoskodás ütheti föl a fejét. Mert a helikonisták egy része a Benedek Elek vezérségét kívánta volna. Másik része pedig a jelenlevő gróf Bánfi Miklós, kis Bán Miklós háta mögött állott volna, mint ahogy a megindulás alkalmával állott is. A vezérkarban jól meghányták, vetették a dolgot, s végül úgy döntöttek, hogy Benedek Eleket nem fogják meghívni, mert így olyan látszatot kerekítenek a dolognak, mintha Elek bácsi minden írói tömörülés fölött állna. Ilyen előzmények után utaztunk Marosvécsre, hogy részt vegyünk a Helikon legelső összejövetelén. Az írók száma emlékezetem szerint 30 és 40 között volt. Ezeknek nagy része a kastély vendégszobáiban kapott szállást. Voltak szobák, ahol 4 író tanyázott, más szobákban 2, és egyedül csak Bánfi Miklós foglalt el 1 vendégszobát. Néhányan, akik fölösek lettek volna a kastély vendégszobáit tekintve, de főleg, hogy a falu értelmiségével is a kapcsolat meglegyen, évről évre váltakozva az odavaló értelmiségnek vendégei voltak. A falusi vendéglátók közé számított a református pap, a gazdaság, valamint az egy kiterjedésű erdőbirtok vezetője. Egyébként a 3 napos összejövetel programja eléggé kötetlen volt. A tanácskozás, ha csak az idő engedte, a nagy park öreg fája alatt kezdődött és folyt le mind a 3 napon keresztül. A nagy tölgyek között alkalmas tisztáson hatalmas malomkő asztal állott, körülötte padok, és ezen a helyen folyt a tanácskozás. Az első ülés alkalmával megegyeztünk abban, hogy milyen irodalmi és könyvkiadási kérdésekről fogunk beszélni. Akkor már működött az Erdély Szépmíves Cég könyvkiadó vállalkozás, mely a Helikon megalakulásától kezdve annak irodalmi kifejezője kívánt lenni. Minden kérdésnek volt egy fölkért előadója, aki az elképzeléseit a nagy malomkő asztal mellett adta elő. A kérdéshez bárki hozzászólhatott, sőt a kérdésekhez komoly vagy tréfás hozzászólások is voltak, sőt a témától való elkalandozások is. A tanácskozások időrendje általában az volt, hogy délelőtt 10-től 12-ig, délután pedig 5-től 7-ig tartott a szóbeszéd. Akkor visszamentünk a kastélyba, és a nagy társalgóban fekete kávé vagy egy pohárka pálinka mellett vártuk az ebédet, illetőleg a vacsorát. Az ebédlőben mindnyáján együtt ültünk egy hatalmas étkező asztal mellett, ahol valójában csak a háziasszonynak volt állandó ülőhelye, mert az asztal fönn foglalt helyet. Az ülőhelyek azonban hamar állandósultak, mert voltak olyanok, akik szívesebben ültek egymás mellett, mert egész éven keresztül egymás távol eső vidékeken élve nem igen tudtak találkozni. Az étek nem volt soha dúskáló, de azért túlságosan szerénynek sem volt mondható. Valamiféle levessel kezdődött az ebéd, finoman elkészített sültel és főzelékkel folytatódott, majd tészta és gyümölcs következett, s végül fekete kávé. Az ebédhez egy-egy pohár sört ittunk, a vacsorához pedig 2-3 poharacska bort. Vacsora után majdnem minden esetben kimentünk sétálni a nagy parkba, melynek fövenyes útja világított. Onnit visszatérve a kastély előtti padokon az úgynevezett kilátón üldögéltünk. Innét messziről csillogó kilátás nyílt a Maroson túli tájról. Egyik-másik éneket vagy tréfás történeteket mondott, melyeket igyekeztünk szellemes megjegyzésekkel fűszerezni. És a következő nap is nagyjából így zajlott le. Azután a 3. napon a tanácskozás befejezése gyanánt meghívott vendégek előtt, késő délután a nagy malomkő mellett irodalmi estet rögtönöztünk, és majd a vendégekkel együtt rendesen parki séta után bementünk a kastélyba. Másnap aztán következett az elutazás, azzal a vonattal, amely Gyergyóból jövett Szász Régenen, s majd Marosvásárhely felé futott, mindenütt hosszában a falvak mentén. Nekem abban az esztendőben, vagyis 1926-ban nem kellett messze mennem, csupán egy Idecs nevű fürdőállomásig, mely Marosvécs és Szász Régen között fekszik. Ugyanis ezen az Idecs nevű fürdőn várakozott rám a feleségem, akivel egészen friss házas voltam. Néhány nap múlva Idecsről bementünk Szász Régenbe, ahol a feleségemnek rokonai voltak. Volt ezek között egy Berta néni nevű tekintélyes öregasszony, aki szép városi házában és jó módban élt. Volt azon kívül 2 tekintélyes polgár, akik gazdálkodtak. Szőlőbirtokot is műveltek, s általában olyan életmódban éltek, mint valami törpe földbirtokosok. Ezek törölmetszett szászok voltak, akik otthon a háznál szász nyelven beszéltek. Engem, mint a rokonságba új jövevényt, szívesen láttak vendégül, pedig az nagy szó volt, ha ők az át életformájuk közé olyan vadidegent, mint én, beengedtek. Valameddig az új rokonoknál nyaraltunk, majd hazamentünk Kolozsvárra. Itt irodalmi tervezgetéssel, ismerkedésekkel múlt el az őszi idő, majd a tél folyamán, de inkább a vége felé belekezdtem a Szűz Máriás királyfi regényemnek az írásába. Ma is emlékszem a hosszúkás kutyanyelvekre, melyekre írtam ceruzával a regény szövegét. A későbbi időkben sajnálatos módon a kézirat elkallódott. De már végleg és örökre elkallódott egy emberi élet is, egy olyan embernek az élete, aki komor felhőivel, és a szegénység kalodájába zárt gondolataival, mintha a Szűz Máriás Királyfi sziklás talaján nőtt volna fel. Ez az élet az én komor és nagy értelemmel sújtott atyám volt, aki ősz elején meghalt. Vasárnapi székely ruhájában s a fején fekete kalappal, szinte kurjant vegyet a foga között úgy feküdt a ravatalon. Bennem így fekszik azóta is. S mintha a sors kegyetlen ésszel rendezte volna, éppen az ő torozására készült el a Szűz Máriás Királyfi, mely azóta is az ő emlékének sötét felhői között él. Talán azért, hogy a valóság erejében élhessen a következő 1928-as esztendőben, az erdélyi szépműves cég kiadásában könyv alakban is megjelent. A regény érdeklődést keltett, mely érdeklődés eléggé vegyes volt. A közönség egy része és az irodalom konzervatív rétege meg volt botránkozva, és olyan forma hírbe szerette volna keverni a regényt, mint nem sokára Szabó Dezső tette. Ő ugyanis egy nagy terjedelmű irodalmi hozzászólásában sületlenségnek nevezte az egészet. Benedek Eleket pedig, aki a regény védelmére kelt, durván a sírba utasította. Később, ugyanamikor a maradi irodalmárok a Szabó Dezső véleményére hivatkoztak, hogy ellenem fordítsák a közvéleményt, azt mondta. Én bánthatom őt, mert a fiam. Más mindenki azonban hagyja őt békén. Ezekből a fortyogásokból is látszik, hogy nemes és nemtelen indulatot egyaránt ébresztett a regény. Eme indulatok tüze mellett én a sebeimet nyalogattam, mert hiszen a székely sorsot olyan sötét jajgatással írtam meg, hogy arra a sötét jajgató forrásra a későbbi időkben is, mint a szomorú szarvas, rájárt a székely lélek. Magának a regénynek a szövege és a szöveg hangszerelése emlékeztetett engem, és ma is emlékeztet egy Ős vigasztalás című színdarabomra, mert 1925-ben Amerikában írtam, és amelynek a kézirata ott el is kallódott. A Szűz Máriás Királyfi könyvének idején novellákat is írtam, melyeknek egy része Erdély csillagok címen, más része pedig Hajnali madár cím alatt jelent meg. Az Erdély csillagok közül a legfényesebbiket lélekben Benedek Eleknek ajánlottam, aki éppen akkor halt meg. Ezek az írások és az emlékek szinte napról napra érlelték bennem azt a képet, amely a történelemnek még friss levegőjében Erdély romlását kívánta volna tükrözni. Ezt a keserves képet a történelmi folyamat sodrában szerettem volna felidézni. Még azonban csak keresgéltem, hogy vajon milyen történet láncára fűzhetném el gondolásomat, de aztán ezt a láncot csörgetni kezdte az idő. Nevezetesen egy meghittebb beszélgetésben bővebb időt töltöttem dr. Millával, aki neves ügyvéd volt, és a román értelmiségnek egyik hangadója. A beszélgetés egy Szamos melletti faluba kanyarodott. A falu neve Debrek volt. Hát ez a Debrek lett a fészke annak a történetnek, amely alkalmasnak kínálkozott arra, hogy betöltse a szándékomat, mely az erdélyi magyar vezető réteg csődjét kívánta ábrázolni. A történet, ahogy dr. Milla elbeszélte, a háború utolsó évében történt, vagyis 1918-ban. Akkor a nyár vége felé fölkereste őt egy huszártiszt, aki légnyomás miatt kiesett a tényleges katonai szolgálatból, és aki egyenes leszármazottja volt az egyik erdélyi fejedelemnek. Ez a légnyomásos sarjadék elmondta, hogy nem régen házasságot kötött ennek s ennek a professzornak csuda szép lányával, és mint boldog fiatal házasok birtokba vették a hozományt. Ez a hozomány az előbb említett Debrek faluban egy kastély volt, csak kastélyhoz nagy kiterjedésű földbirtok. A kastélyt pazarul berendezték, s a mezőgazdaságban is ilyen-olyan befektetést kívántak eszközölni. Azonban hamarosan azt vették észre, hogy a pénz elfogyott, s kölcsönt a bank nem ad a birtokra. Így állunk, kérem szépen, mondta a sarjadék, és megbízást adott dr. Millának, hogy tegye tisztába a birtokot. Eme beszélgetés után egy fél évre a debreki kastély és földbirtok már nem a fejedelmi sarjadék tulajdona volt, hanem dr. Milláé. Az enyém pedig a történelmi tanulság, hogy a hollóból miképpen lesz varjú. És a történelmi tanulság mellé a szellemi gond és a munka, amely a történet írásbeli formáját kereste. Néhány hétig a debreki tojásokon üldögéltem. Azután elhatároztam, hogy a címeresek címen megírom az egész történetet, azokkal a jellemző részletekkel együtt, melyeket dr. Milla aprólékosan elbeszélt nekem. És a következő esztendőben már készen állott a regény kézirata. A kéziratot együtt látva magam is úgy találtam, hogy eszmeileg sikerült Erdély változásának és a magyar vezető réteg csődjének keserves képét felidézni, mégpedig egy történelmi folyamat sodrában. Eszmeileg mondom, sikerült megragadnom és ábrázolnom, amit akartam. De ugyanakkor azt is meg kellett állapítanom, hogy a történet nem olyan szervesen nőtt ki az én írói világomból, mint az eddigi novelláim, vagy például a Szűz Máriás királyfi. A történet szereplői is némileg idegenek voltak az én írói világomban. Ezek a tények magyarázzák, hogy a Címeresek című regényem azóta is eléggé társtalan a műveim között. De a társtalan is bizonyos vagyok abban, hogy a kérdéssel le kellett számolnom. Ma is azt gondolom, hogy ezt a leszámolást meg kellett tennem, mert ha abban az időben meg nem teszem, talán végleg rajtam marad a felelősség, mint örökös lelki nehezék. A kézirat tehát már készen volt. De ahogy előre sejtettem, minden bokorban egy-egy akadály lapult, hogy nehézzé tegye az utat, melyen a regényt el is lehetett volna juttatni az olvasókhoz. Ezért helyesnek tűnik tehát, ha a kézirat kiadásának körülményeiről és nehézségeiről ejtek néhány szót. Bár az erdélyi Szépmíves C. eladdig minden kéziratomat örömmel fogadta, a Címeresek ügyében egymásba botlottunk. Ugyanis Bánfi Miklóson keresztül a kiadó tartott bizonyos kapcsolatokat a főúri világgal. Ezek a kapcsolatok inkább voltak látszatízűek, mint valóságosak. De ahhoz mégis eléggé erősek, hogy egy ilyen friss förmedvényt, mint a Címeresek, ne adjon ki a Szépmíves C. Így kerültem vissza abba a kis nyomdába, ahol 1925-ben a Lélek indulás című novellás könyvem megjelent. Most a Címeresek kiadására és a nyomda számára váltót szereztem, és 1931-ben a könyv megjelent. Ha jól emlékszem, 800 vagy 1000 példányt nyomtak, melyet házi könyvterjesztésem eszközeivel előfizetők útján terjesztettem. A politikai és szellemi közélet konzervatív és főleg jobboldali rétege meleg füstöt fújt a könyv miatt ellenem. Sőt, az is megtörtént, hogy Bánfi Miklós a markába ütött, mondván, hogy ő majd megmutatja, miképpen kell az arisztokratákat megírni. Ezt jóval később Erdélyi Történet címen 5 kötetben meg is írta. Mialatt ő ezt forgatta a fejében, én a Címeresek kiadási költségeit fizettem. Nem mondom, fél év alatt a könyv szotyogó jövedelméből ki tudtam volna fizetni a költségeket, de a lassan jövögető pénzből szegény fiatal író lévén egyébre is költöttem. Így aztán hosszú évekre nyúlt, amíg a hitelbankban az utolsó részleteket is kifizettem. Természetesen az eredeti összegnek a dupláját, amit a kamatok hízlaltak ennyire meg. Ha néha egy-egy címeresnek az árát el is költöttem, nem mondhatom, hogy a Címeresek jövedelméből éltem. Némi pénzem ugyanis még volt abból a 3000 pengőből, amelyet 1929-ben adtak, mint Baumgarten díjat. Azon kívül és éppen a megelőző esztendőkben a Kolozsváron megjelenő újság szerkesztőségének tagja is voltam, mely munka, ha nem is jövedelmezett bőségesen, valamit mégis hozott a konyhára. Ennek a szerkesztőségi munkának történetéhez tartozott néhány kiváló emberrel való ismerettségem, és később barátságom. Olyan emlékeket is őrzök, amely azt mondja el, hogy miképp tanultam meg az újságírás fortéjait. Egyszer ugyanis Nyírő József, aki díszes tagja volt a szerkesztőségnek, azt mondta, hogy az újságírás munkájában nem lehet érzelmeskedni vagy a témának mellé beszélni, hanem szigorúan csak a tényekre lehet szorítkozni. Egyébként ő meg is mutatja, hogy miképp kell megírni egy cikket. Azzal neki is ült és írt egy cikket. Azt el is olvasta nekünk, kezdő fiatal újságíróknak. De abban a cikkben az égvilágán semmiféle tény nem volt, csak hangulatkeltő lírai ömlengés. Mikor a cikket elolvasta, egy büszke mozdulattal letette elénk az asztalra, és így szólt. No, látjátok, így kell újságot írni. Ennek az újságírásnak mesteri fogásai azzal folytatódtak, hogy Nyírő József oda költözött az én volt legényszobámba. Ez úgy ment végbe, hogy a feleségem átköltözött a szalonszobába, ahol egy piros bársony pamlagon aludt. Mi ketten pedig, Nyírő és én, a nagyobbik szobában egymás mellett álló két külön ágyban aludtunk, mint egy nászpár. Így történt már az első hetek alatt, hogy nem csak újságírásra tanított meg, hanem az irodalmi műveltség megszerzésének módjára is. Valahonnét ugyanis megszerezte és elhozta a Mahabharata című végtelen eposzt, és esti lefekvés után elővette és megfelelő magyarázat után az eposz olvasásába belemerült. Amikor úgy gondolta, hogy a bölcs írásból egy estére elegendőt olvasott, a könyv lapjai között a megfelelő helyre jelzést tett, és a könyvet az éjjeli szekrényre helyezve így szólt. Már elég volt, aludjunk. Másnap megismétlődött a jelenet annyi különbséggel, hogy akkor így fejezte be az olvasást. Takarékoskodni kell, mert ha így haladok, hamar elfogy a könyv, aludjunk. A jelzést ismét megfelelő helyre tette, másnap pedig s a következő napok alatt kezdődött a dolog előről. Amikor néhány estéje már az eposz olvasásával telt el, én úgy vettem észre, mintha igen nagyon takarékoskodnék a szöveggel. Két-három napon keresztül titokban meg is néztem a jelzést, amely makacsul minden nap ugyanazon a helyen állott. És nem tudván parancsolni magamnak, néhány nap múlva megjegyeztem. Túlságosan takarékoskodol, úgy látszik. Miért? Hogy értsem ezt? És úgy mondtam neki, hogy semmit sem haladsz a könyvben, mert napok óta egy helyen áll a jelzés. Látta Nyírő, hogy megfogtam, de fülényes zavarában mégis így felelt. Ne tudj olyan sokat. Azzal letette a könyvet az éjjeli szekrényre, és így fejezte be az olvasás mesteri tanítását és az estét. Aludjunk, mert holnap is nap lesz. Abban az időben történt, hogy a volt legény lakáson búcsút mondtunk egymásnak. Nyírő ugyanis lakásra tett szert, és válaszútról a családjával együtt beköltözött Kolozsvárra. Ez a válaszút egy Kolozs megyei falu, ahol Nyírő a papságának levetése után malmot bérelt, és a feleségével s három gyermekével együtt valójában ott lakott. Ám bár inkább csak a felesége és a három gyermek lakott ott, mert Nyírő legtöbbször Kolozsváron hált. Az én szerény és a Mahabharata fennkölt társaságában. Mondom, beköltözött családostul a kolozsvári új szállásra, s ott elkezdte élni a családi életet. A bort mindig szívesen megitta, és akkor naponta is villegetett haza egy-egy üveg bort. És mikor vacsora után eljött az ideje, rendesen így szólt. Na gyerekek, ha jól viselitek magatokat, apátok megiszik egy üveg bort. Azokban a hónapokban történt, ha jól emlékszem, hogy az Erdélyi Irodalmi Társaság délelőtti ünnepélyes irodalmi műsort állított össze. Ennek a műsornak egyik szereplője Nyírő József volt. Egy másik szereplője egy nagyasszony kiállására emlékeztető és jó nevű írónő. A műsor után a szereplők elmentek együtt délebédre, amiből délután lett, s majd este. Nyírő az írónővel este tovább folytatta az eszmecserét, egész éjszaka nem jött haza. Az eszmecsere nagyon érdekes és beható lehetett, mert Nyírő másnap se jött haza. Végre a harmadik napon imbolyogva és dibdább léptekkel és egy kicsit barnára aszalódva megérkezett. A felesége valahonnét megtudta a hosszas eszmecsere tartalmát, és otthon kitört az ivatar. Végül maga Nyírő keseredett el az égi háborúban, és az asztal mellett vészjósló módon inni kezdett. A szerkesztőségből valaki értement, hogy nincs-e valami hirtelen baj, vagy nem betegedette meg. Szólt Nyírőnek, hogy a szerkesztőségben várják. De ő a felesége és a gyermekek előtt sötéten így szólt. Ebből a házból engemet már csak visznek. Hogy értsem ezt, Jóska? Kérdezte az illet. Úgy értse mindenki, mondta Nyírő, hogy ma este megölöm magam, utána a gyermekemet, és végre a feleségemet. Akkor észrevette, hogy a sorrendbe hiba csúszott, és utána így szólt. Javítok, mert először őket ölöm meg, és utána a legvégén magamat. A kolléga gyorsan megvitte a szomorú hírt a szerkesztőségbe, melynek egyik-másik tagja loholva ment a Nyírő lakására, hogy a meggondolatlan cselekedetről lebeszélje. De az is vészjósló hírrel tért vissza a szerkesztőségbe, mondván, hogy Jóskát szándékáról nem lehet lebeszélni. Erre Pál Árpád, a lap főszerkesztője, egy áldott lelkületű és lúdtalpas ember azt mondta, hogy megpróbálja ő. Szép komótosan el is lappogott Nyírő lakására, ahol így szólt. Hallom, el akarod pusztítani magad.
El én,
mondta Nyírő, mire Pál Árpád így folytatta. Hát akkor búra fordul a székelység sorsa. Erre Nyírő felkapta a fejét, és ezt mondta. Csak ugyan igazad van. Mert ha én meghalok, a halálommal gyászba rántom az egész székelységet. És azzal elővett egy új üvegbort, töltött a főszerkesztőnek is, és így szólt. Hát akkor igyunk az én egészségemre. A Nyírő komoly mókáinak idejében történt, hogy elindultam a szülőfalumba, hadd lássam meg az otthoniakat is. A faluhoz a végső állomás Székely udvarhely, ahol a gimnáziumi éveket jártam és érettségit tettem. Leszállva a vicinális vonatról a városban várakoztam az autóbuszra, mely a falumba visz. Gondoltam, sétifikálok az indulásig, és el is indultam a sétára. Ahogy a főutcán, amelyet régebben Botos utcának hívtak, andalogva sétáltam, megszólított egy fiatalember mondván. Az úr nagyon ismeretlen itt a városban. Én sem mondhatnám, feleltem neki, hogy ön nagyon ismerős lenne. Ennyi eszmécsere után felszólított, hogy kövessem. Ugyanabban az utcában bementünk egy házba, s bent egy kanyargós lépcsőn fel az emeletre. Amikor ott egy ajtón benyitottunk, hatalmas farkas kutya mordult reám. Azután egy jól vasalt úriember föltett nekem néhány kérdést, melynek az eredménye gyanánt két csendőrt adott mellém, akik elkísértek a nagy csendőrőrsre, mely a vasúti állomással szemben székelt. A csendőrök bevittek egy nagy terembe, ahol egy őrmester ült nagy asztal mellett a szoba mezejében. A csendőrök elmentek, s engemet magamra hagytak az őrmesterrel, aki láthatólag ügyes-bajos irományokkal bajlódott. Egy darabig vártam, de aztán közelebb léptem az asztalhoz. De az őrmester visszaparancsolta helyemre, és csak idővel intett, hogy most már eléje járulhatok. Maga mit keres itten? Kérdezte tőlem. Megyek haza a szülőfalumba, feleltem neki. De jóformán nem is végeztem a szót, rám pirított, hogy ő nem kérdezte, hová akarok menni. Gondoltam, javítok is a beszédén, és így folytattam. Mindenki ismer, mert itt jártam 8 évig gimnáziumban. Nem kérdeztem magától, förmet rám, hogy hol járt iskolában. Ennyi egyetértés után becsukatott egy tágas cellába, ahol még szipogott egy falusi növendékfiú. Másnap valamilyen úton kiderült, hogy én hol és miképpen töltöm a haza jövetelem dicsőséges kezdeti napjait, s a szülőfalum néhány tekintélyesebb gazdája bejött a csendőrősre, s mondván, hogy én az ő fiúk vagyok, a szabadon bocsátásomat kérték. Kerítettek mindjárt egy csendőrhadnagyot is, aki valóban szabadon bocsájtott engem. A dicsőség a valódi oldalával Budapesthez fűződött. Vagyis akkor tájban vonultunk fel a Helikon írói a Zeneakadémia nagy termében. A szereplők közül én voltam a legfiatalabb, aki a Szűz Máriás Királyfi című könyvemből olvastam fel egy részletet. Nem tudom, hogy a nagyszámú hallgatóság közül kinek hogyan tetszett az írásom, csak arra emlékszem, hogy a szereplés után Gömbös Gyula, aki akkor honvédelmi államtitkár volt, odajött hozzám, és nagyfokú tetszését nyilvánította. Nem sokkal a Helikoni írók szereplése után az úgynevezett Székely írói csoportosulás tagjai is megjelentek Benedek Elek vezetésével a Zeneakadémia nagy termében. A bevezető részt Benedek Elek mondta, aki engem a nagy közönség előtt Áronkának nevezett, bátorkodván azt a jóslatot is megkockáztatni, hogy Áronkából lesz még Áron is. Eme jóslattal fűszerezett kivonulás az elején történt, annak az irodalmi művészi hadjáratnak, amelyet a Benedek Elek vezérsége alatt az akkori Magyarország városaiban, de különösképpen az erdélyi nagyobb és kisebb városokban viseltünk. Ezek az ige hirdetések sok kedélyt is teremtek. Ilyen kedélyes termés volt például a tordai félszeg történet. Én ugyanis Ha igazság harmatozzék című novellát olvastam fel olyan hallgatóság előtt, amely jó részt álszemérmes emberekből állt. Közöttük az unitárius püspök. Már jól benne voltam a novellában, amikor eszembe jutott, hogy a későbbi szövegben szerepel az a versike, hogy egyszer jártam nálatok, letörött az ágyatok. Sorról sorra haladván a novellában, egyre rémültebben gondoltam arra, hogy a versikén meg fognak botránkozni. S percek alatt, miközben tovább olvastam, elhatároztam magamban, hogy a versikén enyhíteni fogok. És odaérve, ahol a parázs volt, fönnakadás nélkül olvastam tovább mondván, egyszer jártam nálatok, ropogott az ágyatok. Némelyeknek a közönség közül nem tetszett a versike, és legfőképpen nem tetszett az unitárius püspöknek, aki az ágyropogás után rögtön felállt az első sorban, s a botjával megkopogtatván a padlót, tüntető módon eltávozott. Amikor pedig én learadtam a pódiumon a dicsőséget, visszavonultam a függöny mögé, ahol Elek bácsi megrökönyödve így fogadott. Te ugyan bizony mit csináltál? Enyhítettem, feleltem neki. Azóta szójárás lett közöttünk. A melléje szólást enyhítésnek nevezni, és hozzá nevetni is egyet. A tisztelő barátsága Benedek Elek részéről a tordai enyhítés után irányomban még fokozódott. Minden jel erre a fokozódásra vallott, s többek között ennek a megtisztelő barátságnak köszönhettem, hogy Elek bácsi meghívott engem vendégül a Kisbaconi udvarházába. Nagyon jól töltöttük az időt. Én még Dózsáról is írtam egy novellát, mely ha nem is sikerült a legjobban, én voltam abban a hibás, nem a környezet vagy a szeretet hiánya. Azt hiszem, hogy a novellánál legalábbis az én számomra jobban sikerült az a rövid eszmefuttatás, melyet az Elek bácsi részéről hallottam, s amelyet mai napig kedvesen őrzök. A nagy kert tetejében fenyőfa csemetéket ültettünk, Elek bácsi is vele együtt én. Ültetés közben azt találta mondani Elek bácsi, hogy én a nőket nem vetem meg, úgy hallotta. Na hát, miket beszélnek az emberek, feleltem. Elek bácsi mosolyogva leintett engem, és azt mondta, hogy ne tiltakozzam, mert nem lehet örömtelen, ha a nők nem vetik meg az embert. Elmondta azt is, hogy fiatal házas korában jó kiállású legény lévén utána is veselkedtek a nők, s ezek között különösen egy. Aki nagy művésznő volt, és a mohóságáról is nevezetes. Mindent elkövetett, hogy Elek bácsit megingassa, de ő bizony ellene állt a csábításnak. Ennyit mondván mosolygós barna szemével rám nézett, és így szólt. De tudod, most már olyan bánom forma. Így és ilyen formán töltöttük a Kisbaconi napokat. És közben nem is sejtettem, hogy micsoda kettős öröm vár rám, nevezetesen öröm irodalmi vonatkozásban és pénzben is. Értesítést kaptam ugyanis, hogy a Baumgarten-díj legelső kiosztásának ünnepségén Budapesten vegyek részt. Könnyű volt tudni, hogy az ünnepségen való részvétel annyit jelent, hogy többek között engem is kitüntetnek a díjjal. El is utaztam a budapesti ünnepi ülésre, melynek a megnyitóját Babits Mihály mondta. A megnyitó után olvasta föl azoknak az íróknak a neveit, akik az évi 3000 pengős díjban részesültek. Ha jól emlékszem, a díjazottak között volt Krúdi Gyula, Juhász Gyula, Elek Artúr, Ijjés Gyula, Erdélyi József és én. Ezzel a kitüntetéssel egy nagyot léptem előre az irodalomban, illetőleg léphettem volna, ha ügyesebb, s talán tehetségesebb vagyok. Így is jelentős cikkeket írtak rólam. Sok helyen közölték a fényképemet. Az újságírás világában így is egyszerre tekintélyesebb lettem, mint ahogy korom szerint megilletett. Erre nézve azt az emlékemet őrzöm, hogy valamelyik hírlap kedves és szemfüles újságírója interjút kívánt csinálni vele. Még gyakorlatlan voltam az ilyen fordulatos és ingerlő beszélgetésekben, és ilyen formán nem akartam az újságíróknak nyilatkozni. Ő azonban nem hagyta magát, hanem folyton ütötte a vasat, mely semmiképpen nem akart megmelegedni. Végre, mint nyomós érvet, a következőt mondta. Szíveskedjék a feltett kérdésekről mégis mondani valamit nekem, mert hiszen utóvégre kollégák vagyunk. Igen, válaszoltam neki, kollégák vagyunk, csak éppen nem egyformán tesszük a szavakat egymás mellé. Sokszor eszembe jut ez a kicsike történet, mert valójában ma is azt hiszem. Az irodalom azon múlik, hogy miképpen tesszük a szavakat egymás mellé. Bezzeg Babits Mihály a szavak elhelyezéséhez nagyon jól értett. Ezt már az ünnepség után az otthonában tett első látogatásom alkalmával megcsodáltam benne. A véleményét ugyanis oly találó és tapintatos módon mondta el írókról, könyvekről és irodalomról. Mialatt beszélt, néha fölmenvén a létrán, mely a könyvtárának magas sora előtt állt, engem a zavar és a félelem állandóan kínozott. Féltem ugyanis attól, hogy meg fogja kérdezni, milyen írásait olvastam, és azok miképpen tetszettek nekem. Babits azonban, az emléke ezért is legyen áldott, egy szóval sem kérdezett tőlem efférét. Inkább új szivarra gyújtott, és egy másikkal engem is megkínált. Ő Magyarországon, én pedig Amerikában lettem barátja a szivarnak. De az illatos füstben, melyet a két szivarból eregettünk, mind a ketten a magyarság jelenvaló és jövőbeli sorsát láttuk gomolyogni. Ezek a mozgalmas esztendők és hónapok megzsendítették bennem a lelki tavaszt. A munkára való kedvemet és a bennem szendergő irodalmi törekvést megmozgatták. De megmozgatták Bódikát és Ferkét, a zsenge madarászokat, a szippantó Mihálykát, s akikben a legényfa éppen kivirágzott. És főleg megmozgatták az én gyermekkori és cseperedő ifjúkorom erdei mezei emlékeit. És úgy éreztem, mintha mindezek egybeverődtek volna, és Ábel címen egyek akartak volna lenni. Hogy ezen a helytelen világon, mely címen éppen akkor tájt jelent meg az új novellás könyvem, valamit jó irányba billentsek. Ebből a tömörülésből olyan formán éreztem, hogy lehetséges egy ifjú alakot rajzolnom, aki a székelység talpra esett értelmét, kedvét és szomorúságát egyaránt magában hordja. Így született meg az Ábel című regényem gondolata, és azért Ábel címmel, mert az efféle bibliai csengésű neveket a székelységre vonatkozólag jellegzetesnek tartottam. Otthon a faluban is ismertem olyan nevű embereket, akiket például Izsáknak, Mózesnek, Samunak, Jóbnak, Ézsaiásnak, és Isten bocsássa meg Salamonnak hívtak. Tehát ez volt a virradásszerű eredete az Ábel figurájának és a róla szóló regénynek. Mikor a regény szándéka fölött egészen kivirradt, és a részletek is jól látszottak, jó kedvel és reménységgel hozzákezdtem a regény megírásához. Bár a Szűzmáriás királyfit és a címereseket ceruzával írtam, most mégis kedvem kerekedett arra, hogy mindjárt írógépen fogalmazzam a szöveget. Úgy vettem észre, hogy a világos áttekintés dolgában helyén való az írógépen való fogalmazás, mely még azzal a haszonnal is járt, hogy nem kellett, ha már egyszer megírtam a szöveget, másolgatni. Sőt, idővel odáig vittem, hogy a kéziratban alig ejtettem hibát. Előre meg tudtam mondani, hogy mekkora terjedelmi lesz a kézirat. És ettől a terjedelemtől, ám bár írás közben sohasem gondoltam rá, 5-10 oldalnál nagyobb eltérés nem történt. De hát hadd térjek vissza magára a regényre. Nem úgy emlékszem, mintha valami művet akartam volna írni. Bizonyára ezt az érzést az irodalmi becsvágy hiánya is okozta. Azon kívül pedig a kedvtelés, mely a regény írása közben egyre kövérebb lett bennem. Szokásom szerint délelőttönként sétákat tettem a városban, és a regény következő részeit a séták alatt gondoltam ki. Néha nagyokat nevettem azon, amit magam frissen találtam ki. Az emberek, ha ilyenkor láttak, azt gondolhatták magukban, hogy az éjszaka valami százlábú álmot látta. Igazuk is volt a csodálkozásban, mert ha én is látom egymagamban nevetni magam, azt gondoltam volna, hogy az eszem gyenge vessző ágon ül, ahol meglibbenti a szél. Ha jól jut eszembe, 3 hónap alatt írtam meg az Ábel a rengetegben című könyvet, melynek a sorsáról álmomban sem gondoltam, hogy a születésétől kezdve mostanáig 214 000 példányban fog megjelenni. Nagy merészséggel csak arról ábrándoztam, hogy 2 vagy 3 000 példányban valahol, valahogyan meg tudjon jelenni. Ez az ábrándozás vezetett Budapesten az Ateneum könyvkiadóhoz, ahol Sárközi néhány nap múlva valóban válaszolt nekem a kéziratra vonatkozólag, sajnálkozva mondván, hiszen jó barátok voltunk. Itt az Ateneumnál az a vélemény alakult ki, hogy az Ábel a rengetegben című könyved egy igénytelen vidéki történet, melyet a kiadó nem adhat ki. Hát ez nagyon elszomorított engem. Stáskámban az igénytelen vidéki történettel utaztam a balatoni írókongresszusra, melynek Albrecht királyi herceg volt a jelenlevő védnöke. Pakocs Károly az elnöke, és Subka Géza a főtitkára. Aki csak számított a magyar irodalmi életben valamit, az mind jelen volt a kongresszuson. Így többek között József Attila is, aki magán a kongresszuson édeskeveset beszél, de annál többet filozofált és kötekedett a barátaival és ismerőseivel a szabad sétákon. Ezek a szabadtéri séták elég gyakoriak és tekervényesek voltak, mert ami az irodalomra és irodalom elméletre vonatkozott, azok inkább ezeken a sétákon úsztak el a levegőben. A baráti beszélgetések és az eszmélkedések mellett talán a legérdekesebb és emlékezetesebb eseménye a kongresszus ünnepi összejövetele volt. Ezen az összejövetelen mutatkoztunk be kollektív módon a királyi hercegnek. És ezen hangzottak el az irodalmi okfejtések. És ezen történt egy díszvacsora keretei között a királyi herceg köszöntése. Majdnem minden szó, ami a kongresszuson elhangzott, a szokványos irodalmi vélemény volt. Érthető, hogy szabad megnyilvánulások nem is hangozhattak el, mert hiszen a jelenlevő királyi herceg előtt, főleg az ünnepi asztal mellett feszengő egyházi és világi vezetők előtt nem volt tanácsos ilyen hangon beszélni. Volt a jelenlevő írók között egy erdélyi önkéntes küldöttség is. Ennek az erdélyi társaságnak magam is tagja voltam. Amikor arra került a sor, hogy valaki közülünk is beszéljen, ezek a tekervényes írók nem hagytak engem békességben, hanem asztal felett és asztal alatt szólásra ösztökéltek. Végre, annak ellenére, hogy nem szeretek és nem szoktam nyilvánosság előtt fecsegni, kötélnek álltam és szólásra emelkedtem. Beszédem szövege szó szerint benne van a Virrasztás című könyvemben. De hogy ez a beszámoló ne legyen egészen csonka, legfőbb mondani valóját megismétlem. Mélyen tisztelt királyi herceg úr! Mikor kimondtam ezeket a megszólító szavakat, láthatólag az írók megrémültek, mert hiszen az Albrecht rangja nem királyi herceg volt, hanem fenséges úr. Mindenki azt hitte, hogy most kitör a botrány, és csúnya folt esik a kongresszus tisztelettudásá. Úgy láttam, mintha az írók közül az egyik másik, és nem olyan kevesen, félig meddig az asztal alól a fenséges úr felé sandított lesve a hatást. Albrecht azonban, aki a helybéli katolikus főpap és a főispán között ült, az én megszólításom után rögtön följebb emelte a fejét, és úgy nézett rám, hogy vajon ki lehet egy ilyen fiatal író. Én fennakadás nélkül elmondtam, hogy a jelenlevő erdélyi írók nevében használom a szót. És elmondtam, hogy az írók javarészével egyetértünk abban a törekvésben, hogy nem vagyunk hívei a sovinizmusnak, a nagytőkének és a nagybirtokrendszernek. Ellenben hívei vagyunk a haladó emberi gondolat ápolásának, a demokratikus önkormányzat kiépítésének, és annak a nemzeti érzületnek, amely más népek értékeit is megbecsüli. Amikor befejeztem a szót, Albrecht tüntető módon fölállt a helyéről, s bár a korábbi szószólókra rá se hederített, felém nyújtotta a kezét, s egy erős kézszorítással fejezte ki véleményét. A kézfogás után pedig a főispán, a főpap és tisztelt íróbarátaim füle hallatára így szólt. A budapesti lakásomon szívesen fogom látni. Köszönöm szépen, szóltam a kitüntető meghívásra. A meghívás szavát már nem nagyon lehetett hallani, mert az írók megkönnyebbültek. Az elmondott véleményemnek annyira örültek, hogy harsány tapsviharba törtek ki. A kongresszusi díszebéd után, mely kóborló sétával és fürdéssel folytatódott, sokan elhalmoztak kedvességükkel. És olyan vélekedés is hangzott el, hogy ezek az erdélyiek jó barátságban vannak a maguk árnyékával. Ha ebből igaz volt valami, akkor az részemről nem bátorság volt, hanem annak az erdélyi szellemiségnek gyenge szellője, amely Erdély történetében majdnem mindig fújdogált. Akkor akkor az elismerés szalmalángjában és utána nem éreztem a magyar szellő jótékony lengedezését, mert a visszautasított kézirat, vagyis az ábela rengetegben, ott lapult a szégyenkező irattáskámban. Ott a táskában titkos reménységgel várta jobb sorsát. Ez a jobb sors nem arra vonatkozott, hogy egy újabb kiadó megdicsérje és visszautasítsa a kéziratot, hanem arra, hogy valamelyik elszánt könyvkiadó meg is jelentesse. Mivel ilyen elszánt vállalkozó Budapesten nem akadt, a madár látta kézirattal együtt hazautaztam Kolozsvárra. Az erdély szép míves C, amelyik ismerte a kéziratot, a 3000-es reményemet lefaragta 1000 példányra, és 1932-ben, vagyis még a Balatoni Írókongresszus évében kiadta a kéziratot. Jószerivel nem tudta a szép míves C, hogy a könyv kiadásával mit cselekszik. És bizony nem tudtam magam sem, mert a könyv megjelenése után néhány hónapra fújdogálni kezdett a könyv körül az emlegetett szellő. Ennek a szellőnek a szárnyán utazott le Budapestről Kolozsvárra Lantos Kálmán. Lantos a Révai Könyvkiadó fiatal igazgatója volt, aki sikert szagolt a könyvvel kapcsolatban. Amikor Kolozsvárra megérkezett, mindjárt üzent nekem, hogy szeretne velem beszélni. Nem tudtam, hogy mit akar velem, s kétkedéssel mentem el a Palasz kávéházba, ahol Lantos találkát adott nekem. Udvarias mondatokat váltottunk egymással, majd Lantos Kálmán örömteli és titkos meglepetésemre azt mondta, hogy a Révai Könyvkiadó kiadná Ábel a rengetegben című kéziratomat. Kérek egy üvegbort, mondtam a pincérnek. A pincér elhozta az üvegbort, mely a csombordi híres pince gazdaságból származott, és ott csücsült a kávéház raktárába. Kedves egészségére kívánom, mondtam Lantosnak, aki így felelt. És a könyv sikerére. Elő is vett mindjárt egy szerződést, mely az Ábel kiadásáról szólt 3000 példányban. Amikor aláírtam a kiadói megállapodást, az iratot gondosan az irattáskájába tette, s utána a pénzes tárcáját vette elő. Látván, hogy fizetni akar, én is előugrattam a zsebemből egy kövér bankjegyet. Majd én mondtam. Kis ideig húzakodtunk, hogy kifizesse meg a csombordi bort, de Lantos olyan erőszakos volt, hogy a dicsőséget learatta. Hát akkor gyerünk, Andiamo. Együtt mentünk a főtérig, és én közben azon gondolkodtam, hogy most immár üzlettársak vagyunk-e ketten, vagy pedig egy barátságban csecsemők. Ezzel a talánnyal búcsúztam el a főtéri 7-es számú ház előtt, melynek a kapuján ő bement. Ott székelt ugyanis az erdélyi szép míves C könyvkiadó irodája. A módos kifejezés, hogy ott székelt, annyit jelentett, hogy nagy gazda valaki, mert van egy kecskéje. A szép míves C-nek sem volt két ökre vagy egy paripája, hanem csak egy kecskéje. Ez a kecske egy hivatali szobából állott, és egy olyan szűk kicsi kuckóból, amelyben megfordulni is csak nagy ügyességgel lehetett. A hivatali szobában állt egy írógép, egy iratos asztal, s a fal mellett kopott polc. Ebben a szobában tartották nyilván az előfizetőket, akiknek jó része, úgy 5-600 elszánt olvasó, csak amolyan szürke, betűkedvelő ember volt, és ezek fölött állottak a jobban fizető amatőr megrendelők. A köznapi előfizetőknek egy-egy fűzött példány jár. Az amatőr megrendelők nagyon szépen kiállított példányokhoz jutottak. Ezeknek a példányoknak a kötéstervét, szövegeinek ábrázolását, s a könyv kiállításának minden részletét maga Kós Károly végezte. Az Erdélyi Helikon című akkor induló irodalmi folyóiratnak is ő volt a szerkesztője. Az ügykezelés ügyes-bajos dolgait, úgy a könyvkiadás, mint a folyóirat területén egyedül Kovács László tartotta gondjában. Mialatt Lantos felérhetett az erdélyi irodalom műhelyébe, azalatt én már az egyetem utca elején járva igyekeztem a házsongárdi temető felé. Útközben és bal kézre ott komolykodott az egyetem épülete. Jobbról pedig ott vidorkodott az Ellenzék című napilap szerkesztősége, ahol tavalyi halála előtt Kunc Aladár együtt dolgozott Hunyadi Sándorral. S más olyan írókkal, akik már akkor vagy később nevezetes személyek lettek. Hunyadi és Kunc nagyon jó barátok voltak, és sokat évődtek egymással. A nagy ritkán Hunyadi egyedül talált lenni, és az utcán meglátta az embert, rögtön kartőn ragadta az áldozatot. S már vitte is az Ódon és Szép Farkas utcán. A magyarázatokból ki nem fogyva sohase. Engem, aki nagyon becsültem Hunyadit, egy kicsit mulattam is rajta, gyakran ért ez a Farkas utcai kitüntetés. Ma is, mintha érezném szivarjának füstjét, s mintha hallanám a felfeltörő köhögését, s a hangját, ahogy az apjáról, Bródi Sándorról beszélt, akit nagyobb írónak tartott bárkinél, abban az időben még Ady Endrénél vagy Móricz Zsigmondnál is nagyobbnak. Az egyetem utca torkolatánál szokásom szerint megnézegettem a Biazzini nevű vendégfogadó épületet, amelynek egyik szobájában szállt meg Petőfi Sándor és felesége 1849-ben. Az én egyetemi hallgatókoromban már műsoros szórakoztató intézmény is hangoskodott a fogadóban. Azelőtt 9 évvel ott fejeztük volt be azt az emlékezetes ünneplést is, amelyet annak emlékére rendeztünk, hogy irodalmi zsengéink egy 11-ek című antológiában megjelentek. Ott az épület előtt, melynek az élete mindig tarka-barka volt, elmélázva balra fordultam, és a kockaköves úton hamarosan úgy léptem be a temetőbe, mint aki gondolkodás nélkül is tudja, hogy egyszer majd efféle avarba sodorja a legyintő szél. És mintha oktalanul tudná azt is, hogy az elmúlásnak is van némi békés holdvilága. Például egy ilyen temetőben takarózni. Mert messze földön hírneves ez a házsongárdi temető. Igen, régi ebben a nemben, sok híres ember nyugszik benne. Az oldalos fekvése nem engedi egyhangúvá tenni, s a fák, a növényzet és a síremlékek a természet bujaságában egységesen egyek. Az én számomra más egyéb miatt is nevezetes ez a házsongárdi temető. Az egyik ilyen oka a nevezetességnek családi vonatkozású. Egy mohos sírkő alatt itt nyugszik ugyanis a dédapám, egyik testvére, név szerint Tamási Sándor, aki királytiszti főügyész volt Kolozsvárott. Deák nyelven írt jogi könyveket, és akinek leszármazottait egyetemi hallgató koromban meg is ismertem. A másik ok, amely számomra emlékezetessé teszi ezt a temetőt, még személyesebb természetű, mint Sándor bácsi emléke és nyugvóhelye. Sőt, egészen személyes természetű ez az ok, s ha szabad azt mondanom, akkor irodalmi természetű is. Nevezetesen azelőtt, pontosan 10 évvel ennek a temetőjének egyik padján szorongtam és kínlódtam, hogy valamiképpen kitaláljak egy épkézláb és jellemző történetet. És akkor történt, hogy a Keleti újság, amely igen jó nevű, és akkor még baloldali törekvésű napilap pályázatot hirdetett novellára. A barátaim között, akikkel éppen akkor jártam a Kereskedelmi Akadémiát, volt egy tordai és egy lugosi származású fiú. Ezeknek az osztálytársaknak nem volt gyengéje a kereskedelmi tudomány, mert mind a ketten irodalmi babérokra vágyakoztak. A lúgosi fiúnak már meg is jelent egy novellája. A professzor és a betörő címe. A tordai barátom az Aranyos vidéke című tordai helyi érdekű újságnak tudósításokat írt. És egy-egy hírfeje Kolozsváron is egy krajcáros délutáni lapnak a hasábjain megjelent. Hát, amikor a Keleti újságban a pályázati felhívás megjelent, akkor a tordai és a lugosi fiúk a múzsák tollait megsimogatták, s vitéz lélekkel tudtunkra adták, hogy ők a novellára pályázni fognak. Hát, Miki? Kérdezte a lugosi. Mindenki hallgatott. Áron, a te bátorságod is megsántult, nézett rám a tordai tudósító. Mivel láttam, hogy már előre kíváncsian isszák a válaszomat, azt találtam mondani inkább virtusból, mint a tehetség kitörésével, hogy hát igen, én is pályázni fogok. Így esett a fejemre a tégla, amely olyan nagyot koppant járatlan kóbakomon, mint aki sohasem írt novellát, és az esze nem is járt azon, hogy írjon. Annak a koppanásnak az emlékével egy lombos fa alatt csalogató padot kerestem, és arra a padra leültem. Szerettem volna elhessegetni ezt az emlékemet, mert azóta is, sőt, akkor is a kiválasztott padon a kudarc szellője előről és hátulról egyaránt környékezett. Így járni véltem magamban. Aki nem a tehetség asztaláról akar enni, hanem a virtusra bízza magát. Aztán, mint a búvópatak egyre melegebb vize, bennem is forrósodni kezdett valahol a mélyben, az élet és a belőle fakadó irodalmi búvópatak. Nevezetesen szorongatni kezdett az emlékezés, hogy annak idején ebbe a temetőbe menekültem, amikor a pályázatra meg akartam írni a novellát. Hallgattam a lombos fa leveleinek gyöngét susogását. Örvendeztem egy-egy madárnak a röptén, és ámultam a változatos sírköveken és fejfákon. De semmi olyan történet nem jutott eszembe, amely a megírásra alkalmasnak kínálta volna magát. Pedig ez már a második napja volt a kínszenvedésnek. Végül az Isten, ha nem is könyörült meg rajtam, de elmosolyodott. Ennek a mosolynak a felhőjében végre eszembe jutott a ködből felém sompolyogva egy kemény férfi alak, aki a derengés homályában annyira el volt valamire számva, hogy az indulat szinte sütött be. Ő lett a legelső novellám hőse, Szász Tamás, a pogány. Most, ahogy pontosan 10 évvel később ültem a házsongárdi padon, elgondoltam, hogy milyen is az élet. Kínok között megszületik egy novellának a hőse. Sír az idő bölcsőjében, felnövekedik 10 éves koráig, és akkor eljön a temető padjához, hogy lássa és köszöntse az apját. Gyere, menjünk, mondtam neki. 10 év múlva az idő útján így indultunk hazafelé. A kapu előtt elbúcsúztam tőle, és ki tudja mennyi időre, ismét elváltunk egymástól. Az apai gondok mellől a házastársi bajok közepébe léptem otthon a lakásban. A feleségem ugyanis 2 ágú hírrel fogadott. A hír egyik ága az volt, hogy távol létem alatt a szomszéd fiatalember, egy bútorüzlet tulajdonosa, akit személyesen nem is ismertünk, szívbéli aggodalmában és szerelmi panaszával átjött hozzánk. És amíg én a házsongárdi temetőben 10 éves fordulóját töltöttem a Szász Tamás a pogánnyal való zord ismerettségemnek, az alatt a bútoros fiatalember panasszal lepte meg a feleségemet. Nevezetesen elmondta neki, hogy én az ő fiatal feleségét el akarom csábítani. Amennyire ilyen dologban az lehetséges, legyenek ők mind a ketten résen, hogy a csábítás ne történjék meg. A hír másik ágának hajtása tordai eredetű volt. Ezt a tordai eredetet egy odavaló tisztes hölgy képviselte. A hölgy összefoghatott volna a bútoros fiatal férjel, kinek az aggodalmához hasonlatos volt az övé is. Elmondta ugyanis, hogy a helybéli, azaz a kolozsvári színtársulatnál szép sikerrel működik egy Szende Szeréna nevű ifjú színésznő, aki keresztlánya neki. Szeréna és az ön férje, mondta a tordai hölgy, valahol megismerkedtek egymással. Az ismeretségből gyakori találkozás lett, úgy annyira, hogy Szeréna egy idő óta elhanyagolja a kötelességét. És mint a bútoros fiatal férj, a tordai hölgy is arra kérte a feleségemet, hogy közös erővel a forró ismeretséget próbálják lehűteni. Amikor otthon beléptem a házba, mindjárt láttam, hogy borongos felhők között jár a feleségem. Egy darabig lelkiismeretesen harangoztam, hogy a borongos felhőket még messzebbre űzze. Ez a légköri megtisztulás hamarosan sikerült is, mert a feleségem így szólt. Szégyelhetnéd magad. Amikor újabb és újabb lelki locsanás után minden vádakozás kiderült, így szóltam. A szomszéd menyecske dolgában bűnös vagyok, mert azt is elmulasztottam, hogy megismerkedjen vele. És ez valóban igaz volt. A Szeréna művésznővel meglevő barátságom ártatlan, mint a ma született fekete bárány. Ez valóban igaz is volt, ha a fekete bárányt nem tévesztjük szem elől. Én nem tévesztettem, hanem vacsora után elindultam, hogy gyűjtsem tovább a követ, a téglát, a cserepet, és más szükséges nyersanyagot. Hadd legyen efféle bűvibe. Irodalmi hajlékot akartam ugyanis építeni az Ábel számára, hogy országjárása közben abban a hajlékban lehajthassa a fejét, és kipihenhesse magát. És eléggé sürgős is volt ennek a hajléknak a megépítése, mert a Szépmíves C. és a pesti Révai könyvkiadó egyaránt sürgette az építkezést és annak befejezését. Úgy gondolom, hogy az utolsó hónapokban nagyjából már minden felgyülem lett, ami csak számba jöhetett egy ilyen irodalmi építkezésnél. Más szóval, voltak emlékeim, és őriztem olyan eseményeket és helyzeteket, amelyek alkalmasnak mutatkoztak arra, hogy az Ábel regényének második részét élettel töltsék meg. Ennek a második résznek a címe az kívánt lenni, hogy Ábel az országban. De még eladdig a címet is csak ketten tudtuk, mármint Ábel és én. Az eseményekből és az emlékekből úgy kiválasztani az életízű valóságot, hogy abból irodalmi hajlék épülhessen, az már egyedül az én gondom volt. Ez a gond mindenek előtt azt jelentette, hogy minden mozzanatot, minden figurát és jelenséget, ami csak az Ábel országos útjának építése szempontjából számba jöhetett, tartsak nyilván. Nyilván is tartottam azokat. A legnagyobb és a legmélyebb forrás, melyből az országjáró Ábel merített, az a társadalmi megrendülés volt, amelyet a háborúval végződött történelmi folyamat az erdélyi magyar társadalomban kiváltott. A megrendülést a földrengéshez szinte hasonlatos módon kell érteni. Mert legalább 4 millió erdélyi magyar választotta az elvándorlás útját. A közlekedési módoknak és eszközöknek minden fajtáját igénybe vették azok, akik Magyarországra tartottak. A vasutak és az országutak egyaránt tele voltak olyan emberekkel, akik a románok kezébe nem akarták letenni a hűségesküt, s akik magyar földön új megélhetést kerestek. Ezeknek jó része magyar vasúti állomásokon veszteglő vagonokban lakott. Ez a rengeteg ember úgy ketyegett a vagonokban, mint az óra. S lassan-lassan fogyott is, mint az idő, mert beleszívódtak a magyar társadalomba. Bizonyára eme hazafias vándorok közé tartozott Kerekes úr is, akivel Ábel az országúton találkozott. Ebbe a lelki fajtába soroltam úgy magamban Dorombi Márton egyetemi tanárt, aki a magyar irodalom történetére oktatta az egyetem magyar hallgatóit. Rám igen neheztelt Dorombi professzor úr. Erre volt is némi oka, mert egy ízben a diákok előtt olyan megjegyzést tettem a Dorombi tanítási módszerére vonatkozólag, mely megjegyzésem miatt a hallgatók csúfondáros mosollyal ajándékozták meg a tanárulat. Egy ízben ugyanis Petőfi Sándorról tartott Dorombi előadást. Előadásának egyik gyöngyszeme gyanánt a következő módon jellemezte a lánglelkű költőt. Középtermetű, sovány, dió, olajbarna, egy foga hibás. Olyan remek és szemléltető ábrázolás, mondtam a diákoknak, hogy kár volna veszendőbe engedni. S hogy ez ne történjék meg, hadd jellemezzük Dorombi Mártont is ezzel a módszerrel mondván, egy feje hibás. Csak ugyan némileg hibás volt, mert a maga fegyverének nem örült, hanem mindenféle gyalulta írói tehetségemet, melyről mi ketten jól tudtuk, hogy a bárány felhőnél nem több. Ilyen megjegyzések árnyékában született egy vagy két évvel azelőtt az a jókedvű karácsonyi cikkem is, melyben arra kívántam felelni, hogy az erdélyi közéleti és politikai személyiségeknek mit hozott az angyal. Egyik-másik ajándékára most is emlékszem. Így arra például, hogy Incédi Jongszman Ödönnek, aki a magyar párt alelnöke volt, és édes bús magyar nótákat hegedű igen szeretett játszani, mit hozott az angyal? Ebben az ügyben nem mellőzhettem Pál Árpádot, ki a Károlyi kormány idején Udvarhely megyei alispánja volt, s már akkor libatalpú okos ember. Az angyali ajándék dolgában azt felelte neki. Incédi Jongszman Ödönnek azt az üzenetet hozta az angyal, hogy a Pál Árpád vezérsége alatt és az ő zenekísérete mellett vezesse vissza a magyarokat Ázsiába. Incédi Jokszman Ödönnél nem volt kisebb személyiség gyárfás elemér. Fő esze volt ugyanis a magyar pártnak, kiváló bankigazgató és még kiválóbb vallásos férfi. Neki az angyal hozott át egy rózsafűzért, amely a gazdája helyett is önműködő módon imádkozott. Gróf Bethlen Györgynek, a párt elnökének hozott egy Buddha szobrot a következő felírással. Ne gondolkozzál, és ne cselekedjél, hogy boldog lehess. Hát ilyen forma gazdag karácsonyt varázsolt az égi szárnyas, de jellemző módon mégsem az angyalra nehezteltek, hanem reán prüszköltek. Jámbor és békés természetem lévén borzolódó indulataikat nem viszonoztam. Mi több ez alatt az esti séta alatt is, ha történetesen találkoztam velük, csak mosolygó, emberi jó indulatot arathatnának rólam. Sőt, Ábel és én egyformán beleegyeznénk abba, hogy meghallgassák egy néhány tanulságos történetemet. A tanulság mellett reménykedve hiszem, arra is jók az ilyen történetek, hogy tiszta és takaros legyen az irodalmi hajlék, melyet az Ábel számára építeni szeretnék. Történt például a közelmúlt időben, hogy megismerkedtem egy lánnyal, akinek különös arcvonásai valósággal táncoltak, és járni rebegve járt. Bár jól beszélt magyarul, rögtön érezni és tudni lehetett, hogy a kislány román. Mint akinek sietős a dolga, mert bizony rövid ez az élet, azt is hamarosan megmondta, hogy őt Heddának hívják. Megejtő neve van, mondtam neki. Megejtő ketten a séta, válaszolta Hedda. És már természetesnek tetszett, hogy a sétatéri hattyús tó felé vegyük az utunkat, de ott a tó melletti padok közül egyiket sem választottuk, hanem elmentünk a szamos partján tisztes távolságra. Azon a tájon, ahol már emberek nem hányódtak, kiválasztottunk egy fűzfa törzset, mely a vízpartján pislákoló reménnyel feküdt. Ha ugyan a földön régóta heverő fűzfa törzsének zöld hajtásait pislákoló reménynek lehet nevezni. Jó ezen a fűzfa törzsökön magával üldögélni, mondtam a szokásos köznyelven. Legyen minél jobb, felelte Hedda. Én azzal folytattam a szót, hogy közelebb húzódtam a kislányhoz, kinek a derekát átölelte. És abban a pillanatban, mintha hirtelen szél futamlott volna a Hedda bőre alá, úgy kezdett reszketni. Csak az Isten a tudója, annyira megijedtem. Nem akartam azonban, hogy az ijegységemet a kislány csak meg is neszelje, ezért mozdulatlanul tovább öleltem a derekát. Ő válaszgyanánt a vállamra borult, egyre jobban reszketett, majd vinnyogva sírni kezdett. A fűzfa törzsökén csak egy lehelletnyit nőhettek a zöld ágacskák, amikor mi elindultunk hazafelé. Bent a városban Hedda meghívott, hogy másnap délután látogassam meg. Vegyük így vagy úgy, ajzottan vártam a következő nap délutánját, mert olyan kutya természetem van, hogy a babszemeket szeretném kihámozni a hüvelyből. Kurta eszemmel most már nem tudom, hogy a Hedda otthonáról mit gondoltam, de tudtam volna bármit is, engem a látogatásról még a ferences barátok főnöke sem tudott volna lebeszélni. Így hát a pontos időben a címben megadott ajtó előtt tisztes módon csengettem. Hamarosan meg is nyílt az ajtó, s egy hölgy, akit látásból, mintha már ismertem volna, így szólt. Kit tetszik keresni? Egy Hedda nevű kislányt, aki erre az időpontra kedvesen meghívott. Tessék beljebb lépni. Nagyon sok biztatás nekem sem kellett. Mint egy gavallér bemutatkoztam a hölgynek, aki az úriasztal mellett helyet mutatott nekem. De a hölgyel még mindig csak ott tartottam, hogy valahonnan ismerem. De honnan? És kezdtem magamban zavarogni, mert Heddát nem láttam sehol. Végre a fürdőszoba felől megjelent a kislány, és töltött egy-egy poharacska konyakot. Mintha jól nevelt fiatalember lettem volna, a poharacskát félig kihajtottam. És amit éppen letettem volna a kicsike poharat, a szomszéd szobából előlépett a házi asszonynak a férje. Mint a villanyára, mely a nemzetiségek érintkezési percében kicsap, úgy csapott belém is a megismerés, hogy Uram Istenem! Hiszen ez a kolozsvári Sziguránta főnöke. vagyis az állam biztonsági rendőrség helybéli feje. A gondolatok bennem valósággal taposták egymást, mert nem tudtam, hogy a vakmerő látogatás milyen gyümölcsöket fog teremni. De ha már ott voltam, legalább egy negyed órát ülni akartam, nehogy azt gondolják rólam, hogy a bátorságot otthon felejtettem a hitvesi lakásban. Amikor azonban szűken mérve egy negyed órai utat megmásztak a percek, akkor megköszöntem a szívélyes vendéglátást, melynek emlékére künt a ház előtt nagyot sóhajtottam. S valahogy történt, Heddát többé nem is láttam. Lehetséges, hogy a nővérétől, kinek a házában történt a sovány találkozás, a szigorú leckét megkapta. Az is lehetséges, hogy türelmetlenségében Hedda valahol és valakivel megblankásodott. Ahogy láttam, bőviben volt olyan tulajdonságoknak, amelyek a Blanka szerepére jelölték. Én azonban nem akartam elsietni a dolgot, mert többen is voltak, akik a Garmada úr birodalmában szívesen lettek volna Blankák. Ezek közé számítom a szomszéd fiatalasszonyt, a bútorosnét, Torda keresztlányát, Szende Szerénát, s főleg azt a vidéki fiatal papnét, aki miatt találkozásunk óta nem győzöm engesztelni a reformátusok istenét. Pedig igazán mondom, gyanútlanul háborgattam meg a szép híves és tiszteletes patakot. Mint ahogy gyanútlanul a nyárvégi ártatlan szellőszárnyán indultunk el abba a vidéki módos faluba, ahová a meghívásunk szólott. Már korábban elkészült tervezet szerint irodalmi estét akartunk tartani abban a faluban. Az irodalmi estét, vagy pontosabban művészi számokkal fűszerezett írói estünket a községháza nagy termében le is folytattuk. És bár Elek bácsi már csak halottaiban ajánlott be minket a hallgatóságnak, látszólag mégis sikerrel szerepeltünk. Az irodalmi szolgálat után szokás szerint kellető vacsorán vettünk részt. A falu nevében számosan ültek velünk együtt az asztal mellett. És a számosok között a református pap és a felesége is. Maga a pap sovány, magas és szőke fiatal férfi volt, aki Jámbor pohárköszöntőt is mondott, magasztalva az urat. A felesége láthatólag a jámborságban nem osztozott a tisztelendő férjével, hanem inkább osztozott a parázs melegével és csillogásával. Bársonyos barna szemét kitüntető módon néha rajtam felejtette, és ez nekem elég baj volt, mert a bűn tollai annyira meggyűltek bennem, hogy egy vércse kezdhetett volna azokból fészket rakni. Nem tudom, hogy a féltékenység ördögfiát általában magában hordozta-e a pap, vagy pedig csupán a másnapi kötelességére gondolt, de egyszer csak a felesége felé fordult, és így szólt. Hát akkor, Nelli, mi készüljünk haza. Egy nyugdíjas financis, mint a falu egyik esze, szintén ott ült a lakomán. No, tiszteletes úr, mondta a financ. Nem azért adott az úr jó kedvet nekünk, hogy azt ukmuk-fukra elpazaroljuk. Az ukmukon mindenki nevetett, de a tiszteletes felállt, és sovány gírhes derekán begombolta a kabátot. És mivel utána Nelli is fölkelt az asztal mellől, én sem maradhattam tovább ülve. Sőt, duplán föl kellett volna állnom, mert az egyikkel az illendőségnek tartoztam, a másikkal pedig szó nélkül meg kellett mondanom, hogy szíves örömest elfogadom a meghívást, amely éjjeli szállásra és a másnapi ebédre is szólt. A papi lakás kapujáig többen elkísértek. Bent a házban sem vesztegettük az időt, mert másnap, vasárnap lévén a prédikáció felől a tiszteletes úrnak elmélkednie kellett. Így aztán hamarosan mindenki külön a maga ágyában elmélkedett. Nem tudom, hogy a pap mire jutott az ágyában, és nem tudhatom azt sem, hogy Nelli az álom és az ébrenlét párkányán miképpen ügyeskedett a reggel felé. Csak azt tudom, hogy én, az Isten esendő fia, a bűneim bokrába húzódtam, és ott hamar elaludtam. Másnap reggel frissen ültünk az asztal mellé, hogy elköltsük a gazdag és ízletes reggelit. Nelli örömében és jó kedvében valósággal illatozott. A pap pedig elnézést kért, hogy magunkra hagy. Kicsi idő múlva föl is állt az asztal mellől, kézbe vette a Bibliát, és mint a jó katona a fegyverével, kivonult a Bibliával a tornácra. A szoba ajtaja, amely mögött elfogyasztottuk a reggelit, a tiszteletes úr kivonulása után nyitva maradt. Így a szoba küszöbét átlépve a széles tornácra jutott az ember. A kora reggeli napfényben, ezen a széles tornácon le és fel sétálva lassan kezdett elmélkedni a tiszteletes úr. A reggeliző asztal mellől, mely egy nagy cserépkája fedezékében állott, Nelly és én mindig láttuk a papot, valahányszor elment elmélkedve a nyitott ajtó előtt. Láttuk, s a járás ingája szerint ketyegett bennem a vágy. És amire gondoltam, azt Nelly mindjárt meg is fejtette, mert felállt az asztal mellől, háttal a nagy cserépkályhához támaszkodott, és beborító szemekkel úgy nézett rám. És nehogy kárba hújon fényesre kinyílt szemének, csak egy szírma is. Én is fölálltam, s Nellyhez egészen közel hajoltam. Vigyázni kell, mondta suttogva a papné. Bízza csak reám, feleltem neki. És én gyarlósággal már annyira tetézve voltam, hogy szorítóba vettem a Nelly derekát. És miközben ő a vágyaim kerekei alatt nyöszörgött, én a cserépkályha oldala mellett sűrűn kitekintve a tornácra úgy vigyáztam magunkra. Mondhatom, sűrűbb és feszültebb figyelemben kellett lennem, mint a Biblia fölött a papnak. Úgy hiszem, hogy azokban az egymásra hulló percekben egészen penészes fia voltam az Istennek. Sőt, a reformátusok uraistene zord igékkel sorozott azok közé, akiket el kell veszíteni. Bárhogyan volt is, időjöttével együtt indultunk hárman a templom felé. Éreztem, ahogy mentünk, hogy tért hajlatban a lábam, édes kevesed gyengébb, mint ahogy szokott lenni. De az Isten tisztelet végére a templomi nyugalom annyira helyrehozott, hogy az ebédnél már paripa is lehettem volna. Ha jól meggondolom, lélekben az is voltam a reggeli zaptól, csak éppen elegendő idő nem volt arra, hogy bennem a vér viháncoljon. Ugyanis az ige hintő csapat a különböző vendégszállásokról már egybegyűlt, mert indulnunk kellett a vonathoz és a vonattal haza. Számosan kikísértek az állomásra, s közöttük Nelly is, aki úgy állt a vonat ablaka alatt, mintha csodára várna, mely közénk keverné. A csoda helyett azonban a mozdony fizetett ki egy fügy szóval, s a vonat megmozdult. Ahogy indulásra mozdultak a kerekek, emlékül és köszönetül mi is előre megbeszélt módon énekelni kezdtük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak. Így jöttünk el, és azóta is valahányszor eszembe jutott a buzgó, tiszteletes és a napfényes Nelly. Akaratlanul is mindig dudorászni kezdtem a zsoltár. Ahogy most is tettem, figyelve az én cserépkályhám fedezékéből, hogy vajon szívesen vennie Nelly, ha Ábel Blankának őt nevezné ki. Nem volt lelkem ezt eldönteni, inkább azt tettem, hogy a választ Ábelre hagytam, akit szándékom virágos és indás bokrából Nellyvel együtt kitettem a sejtelmes holdvilágra. Magam pedig az újságírók klubja felé indultam, hogy ott egy csésze fekete kávét a nagy sétára még hazamenet előtt megígyam. Amint beléptem a helyiségbe, rögtön észrevettem, hogy a Petőfi jellemzésének nagymestere, vagyis Dorombi Márton ott ül az egyik asztal mellett, amely a többi asztalnál magasabban állott, valami pódiumszerű dobogón. Illedelmesen köszöntem Dorombinak, de válaszul ő a fülebotját sem mozdította meg. Ezen a kicsiségen én azonban nem akartam fennakadni. Időm sem lett volna erre, mert bent a teremből a nevemet hallottam kihangzani. A hang felé indulva mindjárt megláttam, hogy néhány író és újságíró között, velük közös asztalnál, ott ül Nyírő József. Oda mentem az asztalhoz, hogy néhány illedelmes szóval megköszönjem a figyelmet. Arra a néhány illedelmes szóra ráadásul magamat kellett adnom, vagyis közéjük kellett ülnöm, annál is inkább, mert az asztalnál ők mindnyájan, de különösen Nyírő, olyan sűrű baráti zuhataggal bíztattak a leülésre, hogy már maguk a szavak is lenyomtak volna az asztal mellé. Leültem tehát, s a fekete kávét is oda kértem az asztalhoz. Amíg a pincér elhozta a kávét, s mi alatt a cukrot kavargattam benne, figyeltem és füleltem, mint a sík mezőben a bokor. Egy-egy pillantással a figyelem agyamba gyűjtötte mindazokat, akik ott ültek az asztalnál. Ezek közül az emlékezetem mai napig megtartotta Nyírő Józsefen kívül Karácsony Benőt, aki úgy üldögélt köpcösen, mint egy tavalyról megmaradt vaskos, savanyú uborka. Költőnek ott ült mellette Dzsida Jenő, aki szelíd gyermekes ábrázattal, s egy kissé veretes nyúl szemekkel barátkozott az író bácsikkal. Nyírő mellett Bartalisz János ült, aki a Kolozs megyei Kossály faluból, ahol gazdálkodott, éppen belándult ide Mekkába. Bizonyára néhány szép és eredeti hangú szabad versel a kezébe. Ezeken kívül egy eleven lexikonnak is nevezhető újságírót fedeztem föl, és ebből a foglalkozási nemből még kettőt. Az eleven lexikont és két kollégáját már nem tudtam kellő figyelemmel megnézni, mert a Bartalisz csokorra kötött és lobogó nyakkendője rabul ejtette a figyelmemet. És ott a rabságban arra kényszerítette, hogy a verseink gondolkozzék. Nekem ez nem volt nehéz, mert írt Bartalisz a korábbi időben egy verset, melyben megírta, hogy milyen csendes egy falusi reggel. Idézni nem tudnám most a verset, de szabad fordításban valahogy így hangzik. A kakasok egymás hegyén hátán szünet nélkül szólnak. De különben csend van. A kutyákat, mint az ébresztő órát, úgy felhúzta a természet, hogy szünet nélkül torkuk szakadtából ugatnak. De különben csend. A bivajok, az ökrök és a tehenek, ki a maga Isten adta hangján, a kivonuló csordában színültik bőgitele a világot. De különben csend van. A férfiak káromkodnak, az asszonyok visítoznak, a gyermekek hegyesen sírnak, a malacok visonganak, a disznók röf-röf-röfögnek. De különben csend. Hát nagyjából ilyen forma volt a Bartalisz verse. Bizonyára mulattak volna azon, ha én nem magamban, hanem ebben az átköltésben hangosan is elmondtam volna. De egyfelől nem tudtam, hogy Bartalisz ezt a kontárságot szívesen venni, és másfelől nem tudhattam, hogy Bartalisszal nem indítok-e el egy olyan lavinát, amely Pósa Lajostól kezdve sok költőt magával sodor. Inkább kértem egy liter bort, hadd kínáljam meg a baráti társaságot, mely már jöttöm idején bort ivott. Amikor ebből a borból kocintottunk, Dzsida gyermekes hangján kedvesen így szólt. Jeligénk vallani és vállalni. Hát csak ugyan, az ő emlékére, mondta Bartalisz. Karácsony Benő nem mondott semmit, csak somolygott, mint a vadalma. Magam is talán jobban tettem volna, ha nem szólok semmit, és nem mondom éppen azt, hogy Kunc Aladár, akinek még friss emlékére ittunk, az erdélyi irodalomnak egyik lelke volt. Nyírő ugyanis, bár nevetve, olyan megjegyzést tett, hogy én lélekszaporító vagyok. De a fő lélek, válaszoltam, te vagy, mint az anyami a kaptárban. De azért, mondta Nyírő, a kéziratot nekem nem mutattad meg. Micsoda kéziratot, kérdezte. Sem a címereseket, sem a rengeteget az Ábelben. Akkor világosodott meg előttem, hogy mi nyomja a begyét. A Herkó Páter gondolta, hogy neki ilyen sérelmei vannak. El is kényeztettem az elején, az igaz, mert a novella írásban oly nagy mesternek tartottam, hogy az első novelláim kéziratát boldogan adtam neki bírálatra oda. De aztán az én szárnyam is annyira megnőtt, hogy az egyik kéziratról által tudtam repülni a másikra. Szerencsére ilyenkor az ember csak a serkenő szárnyának örül, nem gondolja meg, hogy a két kézirat között lebukdácsolhat a földre, vagy esetleg valaki megfogja. Mert ha meggondolná, akkor napestig gubbasztana egy ágon, vagy ha onnét a szabad és csábító levegő térre bízná magát, akkor bizonyosan sor kerülne arra, hogy a földön bukdácsoljon, vagy pedig arra, hogy valaki megfogja. Pedig apád vagyok, nem igaz? Nem tagadtalak, megmondtam. Csak hűtlen lettél. Tudtommal nem. Az én tudtommal igen. Bartalisz, aki kortársa és jó barátja volt Nyírőnek, nevetve csendesített minket, mindegyre mondogatván, hogy ne gyerekeskedjünk. Nyírő azt felelte neki, hogy ez nem gyerekeskedés, mert az irodalom szent dolog, valóságos szakramentum. s ha az irodalmon olyan sérelem esik, hogy valaki a kéziratát nem mutatja meg az apjának, akkor szentségtörést követel. Félig meddig mindenki komolyan vette, amit nyírő mondott, csak éppen ő nem. Annyi igaz, hogy a hiúságát borzolta az ő mellőzése, de inkábbat mégis a hatást vadászta a szakramentum mennyei sólymával, és a sólyom szárnyai alatt a szavak csahos kutyáival. És bár akkor nem gondoltam rá, a címeresek s legfőképpen Ábel tüzelték indulatait, mert hiszen az Ábel pásztorsága után egyesztendővel ő is megírta az Úz Bence című könyvet. Könyvének nagy sikere volt, melyet főleg azok az emberek csináltak, akik majdnem urak voltak, s akik a vicces, tréfás megjegyzéseken irodalmi szinten tudtak derülni. Ilyen okai voltak a jelenlegi kifakadásának, s mivel már bort is jócskán ivott, megkötötte magát ahhoz a szóhoz, hogy én hűtlen lettem hozzá. Ha akarnám, meg is büntetnélek. Ha akarnád is, én azt nem sokba venném, feleltem neki. Inkább szeliden és galamb hangon kellett volna válaszolnom neki, mert visszagurított szavaim ürügyén fenséges elszánással így szólt. Búcsúzzál el az élettől. Miért búcsúznám el? Azért, mert fél óra múlva meghalsz. Mindenki megütődött, hogy mit talált mondani nyírő, és bizony én bennem is meggyúlt a holt szén. Ennek izzása mellett az volt az első gondolatom, hogy de a kutya mindenit, ennyire mégsem szabad játszani a szóval. Vagy ha mégis ilyen végletbe játszik, akkor kutya szorítóba kell csalni. Kivettem hát a zsebórámat, letettem magam elé az asztalra, és így szóltam. Hát akkor legyen, mondta. Mit rakosgatod azt az órát? Kérdezte nyírő. Mérem az időt, feleltem. Mert ha fél óra múlva meg kell halnom, akkor szeretném pontosan betartani az időpontot. Meg itt hoztak valami bort az asztalra, hát ha ki lehetne önteni a halál ürgéjét a fejünkből. Csendben folyt az ürge öntés, és én is csak akkor szólaltam meg, amikor a fél óra éppen letelt. Elérkezett az idő, mondtam határozottan, és az órát visszatettem a zsebembe. Vagy a kendőmet is megigazítottam, s magamon a kabátot, jelezvén ezekkel, hogy kész vagyok a halára. Nyírő azonban nem akarta tudtul venni a jeleket és a szót. Felálltam a helyemről, és így szóltam rá. Bételt a fél óra, József. Nyírő úgy tett, mintha az egész dologról most hallana először. Milyen fél óra? Melynek a végén nekem meg kell halni? Hát akkor hallj meg. Mindenki nevetett azon, hogy Nyírő ilyen kényelmesre vette a halál dolgát, de látván, hogy én nem hagyom a jussomat, hanem egyre tüzetesebben követelem a kivégzésemet, Nyírővel együtt tuszkolni kezdtek kifelé. A kijárathoz közel, a pódiumos asztalnál még ott ült Dorombi Márton, aki nyírőnek rögtön a szemébe akadt. Hát ez még él, kiáltott föl, s odaszólt nekem. Gyere, Áron fiam, üssük agyon! A fordulat olyan hirtelen jött, és Úz Bencére oly jellemző módon, hogy mindenki zajongva mulatott rajta. S ha már ilyen szépen kisütött a nap, és megcsitult a víz, a nyírő kapitánysága mellett felültünk a Dorombi hajóra, s jókedvűen elmentünk haza. A szomszédban a bútorosnál egészen sötét volt, otthon azonban virraszthatott valaki, mert a külső szobából kiszivárgott az előszobába a fény. Nem is gondoltam arra, hogy földerítsem a fény okát, hanem csendesen bementem az utca felőli nagy szobába, és lefeküdtem. Meg voltam elégedve magammal, mert előző nap a feleségem elutazott száz régenbe, és lám én mégis az ártatlanság koszorújával éjfél után hazajöttem. Takaróm a békesség volt, az ébresztőm pedig a gond. Vagyis atyai módon gondoskodnom kellett arról, hogy Ábel jó kedvűen és jól megszőtt tervekkel indulhasson el megjárni az országot. Még éjjeli ruhában tettem-vettem az íróasztal mellett, s a jegyzeteimet csiszolgattam, amikor a feleségem édesanyja bekopogtatott a szobába. Egy kicsit tipegő, gyors járású öregasszony volt, de most reggel talán még kopogósabb és gyorsabb, mint máskor. Jöttének okát nem sokat kerülgette, hanem mindjárt rátért az én visel dolgaimra, melyek az ő türelmének is a medrét már kitöltötték. Haszontalan élet az olyan ember élete, aki néha firkant valamit, s egyébként pedig itt-ott kóborol. Idáig szó nélkül hallottam a zuhogást, amely egyre jobban erőre kapott. Vitába nem kezdhettem, mert ketten kétféle nyelven beszéltünk volna. De valamit tennem kell. Bújjak az ágy alá, vagy mondjam, hogy bocsánat egy percre, és menjek ki a szobából. Az ágy alá nem bújhatok, mert az ágy lábához kucorodik, és onnét mondja tovább a polgári szózatot. Kisemeltek a szobából, mert utánam tipeg és sarkantyút rak a kóbor lábaimra. Ő közben tovább sűrítette az zuhatagot, de most már olyan erővel, hogy a gátszakadástól talán nem álltunk már messze. A kóborlás tízszer is elmondta, de aztán annak indái közül kiszabadult, és engem kezdett kutyálkodónak, nőcsábítónak, könnyen élőnek nevezni, aki késő éjszaka jár haza, s nappal is lopja a drága időt. Éppen abban a percben, amikor ezeket mondta, felvillant bennem a megváltó ötlet. Volt ugyanis nekem egy hatalmas, hosszú és vastag sárga ceruzám, amelyik ott feküdt az íróasztalon. Gyorsan fölemeltem ezt az ijesztő nagy ceruzát, papírt tettem az íróasztal közepére, a ceruzát a papír fölött marokra fogtam, s ebből az írásra elszánt helyzetből az öreg asszonyhoz így szóltam. Kérem, most nagyon tessék vigyázni, hogy mit mond, mert írom. Hát ettől a szokatlan hadviseléstől annyira megzavarodott az öreg asszony, hogy zavarában válasz helyett hápogni kezdett, és majd olyan gyorsan, mintha megfújták volna a trombitát, kiment a szobából. Ámulatában, hogy milyen hadhatós fegyver az írószerszám, gazdag és nagyon ízletes reggelit készített nekem. Főzni ugyanis olyan mesteri módon tudott, hogy párját ritkította. Az aranygaruskára például ma is úgy emlékszem, mint a mesében a törpe az aranyhegyre. A nap a reggeli dörgés után békességben múlt el. S talán még nevezetesebben a rákövetkező nap, melynek déli óráiban üzenetet és meghívót kaptam, Vajda Vojvoda Sándor belügyminisztertől, hogy este felé a kolozsvári lakásán látogassam meg. Valami altatót kellett volna bevennem, hadd láttam volna meg álmomban, hogy miért hívott meg a belügyminiszter. Mert amúgy imetten hiába gondolkoztam ezen. Azóta s oly hosszú időn keresztül már jól tudom, csupán arra nem emlékszem teljes bizonyossággal, hogy akit belügyminiszternek mondok, nem volt-e már miniszterelnök. Ha az volt, akkor ebben a nemben ő volt az első, akivel változatos életem folyamán beszéltem. Lakása abban az utcában volt egy földszintes házban, mely a szép és látványos színház bal oldalával szemben a Tordai út felé húzódott. Majd a nagyon barátságosan fogadott. Egy-két pillantással úgy találtam, hogy jól megtermett férfi, s korban úgy 60 körül. Szemüveggyanánt keret nélküli üveget használt, melynek két üvegét az orrnyergén keresztül aranycsiptető tartotta össze. Megsimogatta a bajuszát, mely a birtokos, nagyra eresztett bajusza volt. És egy kicsi asztal mellett már ültünk is kényelmes székeinken. Hallom, kezdte mindjárt a velejét, hogy magát bántják az ítészek. A foglalkozásommal együtt jár, mondtam neki. A csillagokba botlottak belé. Igen, az erdélyi csillagokba. Levette a csiptetőjét és megtörülgette, aztán ismét simított egyet-kettőt a bajuszán. Én azt elintézem, mondta, s kapni fog a román államtól egy első osztályú vasúti szabadjegyet is. Azzal utazzék ides oda, hogy jól megismerje ezt a mi országunkat. Előre is köszönöm, biccentettem meg a fejemet. Úgy éreztem, mintha bokorba kerültem volna, ahonnét minden hangra és minden szóra figyelnem kell. De közben gondolkodtam is azon, hogy mit akarnak vele. A megfigyelésem szerint Vajdának minden szava őszinte volt, és igaz a barátságos jó indulata. Ez egy kicsit meg is lepett engem, mert a románok irántunk való politikája általában gyanakvó volt. De nem csak meglepett, hanem megnyugtatott, és örömet is szerzett nekem, mert hiszen barátja voltam a szálka nélküli békének. Vagyis minden alkalmat felhasználtam arra, hogy nyíltan megmondjam a véleményemet, mert ilyen formán hangzott. Ha a politikusok mutatós módon veszekednek is, egyszer eltűnnek. De a népek maradnak, és a sorsukon csak könnyítenek, ha egymással békében élnek. Vajda, mintha éppen a gondolataimra válaszolt volna, azt mondta, hogy én csak maradjak meg Erdélyben a könyveimmel együtt. Mert ők jobban megértenek engem, mint azok odafent Budapesten. Lám csak azt az Ábel fiút is, ők jobban megértik. Ha már Ábelt belemártotta a szóba, kíváncsian megkérdeztem. Értékes lenne számomra, ha a könyvről megmondaná a véleményét. Ábel fiú tetszik nekem, mondta Vajda. És úgy a könyv egészben. Egészben is tetszenék, csak éppen egy bajt látok, ami billenti a könyvet. Azt a bajt pedig, hogy harácsoló surgyelán, olyan erős egyén, jobb szóval figura, hogy billenti a könyvet, úgy elnyomja Ábel fiút. Azt hiszem, hogy Vajdának igaza volt. Lehetséges, hogy azért nem lett kritikus belőle, mert sok igazmondással nem akarta nehezíteni az életét. Én sem akartam nehezíteni azzal, hogy még tovább a nyakán üljek, és illedelmesen elbúcsúztam. Kicsi kerülővel a Farkas utca szájához értem. Gondoltam, hogy befordulok az utcába, ahol a napnak minden szakában csend van, mely csendnek a sűrűsége és mélysége még a történelemből maradt. Lelki gyümölcseimmel és magamba merülve lassú léptekkel haladtam a régi, hírneves templom mellett. A templomot alig hagytam el néhány lépéssel, egy diákforma fiatalembert vettem észre, aki az első ház sarkán állt, egy hársfa alatt, és egy nagy hordó mellett, mely a csatorna esővizét szokta fölfogni. Közelebb érve azt is láttam, hogy a fiatalember horgászbotot tart a kezében, és annak a horgászbotnak a zsinórját egyszer a hordó vizébe ereszti, máskor pedig onnét kiemeli. Egészen közel érve megismertem, hogy a hordóban halászó fiú, az Áprili Lajos fia, Jékeli Zoltán. Fogtál, Zoltán? A fiú kedvesen, hunyorít réfásan rám nézett, és így szólt. Annyit fogok, amennyit akarok. És csak ugyanigaza volt, mert hogy később megtudtam, Zoltán szorgalmasan gyűjtötte a halakat, belé eregette a hordóba, és amikor kedve kerekedett, egymás után halászta ki őket, és egymás után eregette vissza. Éppen csodáltam a játékos találmányát, amikor az édesapja kilépett a kap. Barátságosan üdvözölt engem, és Zoltánt otthagyva a vízpartján, mi ketten elindultunk a hársfák alatt az Egyetem utca felé. Áprilé abban az időben írta a mesteri és legnépszerűbb verseit, melyek pódiumról az ő előadásában úgy hangzottak, mint hegyi mezőben a komoly és mégis játékos tülök. Dolgozol-e? Kérdezte. Egy új könyvnek éppen a kapujában vagyok, válaszoltam. És nem tudtam megállni, hanem hálás szemrehányással így folytattam. Te voltál, aki engem, mint szabad halat az irodalom hordójába tettél. Mégpedig akkor, amikor az első könyvemről, a lélekindulásról megírtad az Ellenzékben a kedvező bírálatot. És nem lett igazam? Kérdezte Áprili. Abban igen, hogy azóta is írok. De abban sántikál az igazság, hogy vajon jó-e. Majd elválik, felelte Áprili nevetve. És már el is értük az Egyetem utcát, ahol éppen szemben a Farkas utcával ott székelt az Ellenzék szerkesztősége. A ház előtt elbúcsúztunk egymástól, és én hazamentem. Szerencsém volt, mert a délutáni vonattal megérkezett volt a feleségem, akit jókedvűen köszöntöttem. Nem mondhatnám, hogy ő hasonlóképpen fogadott volna. Inkább zárkózott arccal és a szokottnál keményebb léptekkel járt kelt a lakásba. Mindebből tudni lehetett, hogy az édesanyja már megtöltötte a fejét azokkal a hírekkel, melyeket a hatalmas sárga ceruza láttán nem mert elmondani. Én is kikötöttem a hallgatagság udvarán. Néhány napig és fokozódó izgalommal az új könyv megérett tervét kerülgettem. És azután az első napon, amikor lehult a porkahó, én is munkához láttam. 3 hónap alatt így született meg az Ábel az országban című könyv, melynek a befejezése után mindjárt úgy véltem, hogy sikerülhetett volna jobban is. Ugyanis a címeresek hangja itt-ott fölütötte a fejét, és a költői megfogalmazás helyett néhol a csúfondáros indulat foglalta el a helyet. de talán így is alkalmas volt arra, hogy a szegények zászlóját hordozza.